Köszönöm szépen. Igazából nem tudom, kinek az ötlete volt, hogy engem hívjanak meg ide ma. Remélem nem válod meg.
Utána majd elfutok.
Remélem nem válod meg. Néhány szót mondanék magamról. Azt ugye tudják, hogy Debrecenben tanítok a teológián. Egyébként evangélikus kötődésem is van, mert segédlelkész egy evangélikus gyülekezetben voltam Németországban, amikor ott voltam ösztöndíjas. És nem utolsó sorban látom, hogy van a Hermann Kvé Kutatóközpont kiadványai. Én voltam az igazgatója egy 5 éven keresztül a Hermann Kvé Kutatóközpontnak, csak aztán megváltam ettől a pozíciótól, visszaadtam Fabinyi Tibornak, mert ő ezt jobban csinálja, mint én, meg túl sok lett volna már a vállamon. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide, igyekszem meghálálni a bizalmat. Van nálunk egy mondás, a Pecsoporttól szokta ezt nekem mindig mondani, hogy tudjuk, hogy mi a különbség a református lelkész és az evangélikus lelkész között. Szerintem nem erős a kérdésre. Jó,
ez a bár.
Jó, erre azt tudom mondani, hogy a Tamás fölhívott, hogy kéne tartom az előadást, hogy ilyen élesen, akkor megkezdtem, hogy nem fél végre megtértek. Na, igen, tehát mi a különbség a református és evangélikus lelkész között? Hát én az evangélikus lelkész az úgy néz, mint Robert Redford, a református mint Charles Bonzon. És azt hiszem, annyira jól kifejezi a két egyház közötti különbséget, tehát a tekintete más egy református közösségnek, ömlönnek egy ilyen nyílt tekintetű evangéliusokra vagyok körülvéve. Sokat gondolkodtam azon, és most már akkor térjünk rá az előadásra, sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mennyire megfelelő egy előadást, amire felkérnek, és a címet is meghatározzák, rögvest azzal kezdeni, hogy változtatok a címen. Végül arra jutottam, hogy noha nekem kicsit zavarja a szememet a hit szócska, ugye Isten országa hit Jézusnál, mégis megtartom munkacímnek, mert ha ezt nem tettem volna, sokkal nehezebben tudnék belekezdeni most az előadásba. Mindazonáltal szeretném inkább Luther kérdését feltenni a Nagy Kátéból, mit jelent azonban az Isten országa. Tisztában vagyok valahogy Elantonéban, igyekeztem ökumenikusan is öltözni, ez a kitűző a ökumenikus kirchentárnak a hivatalos kitűzője, amin majd fogunk találkozni Münchenben, ami most lesz májusban, úgyhogy ökumenikusan öltöztem a mai alkalomra. Ez nem egy fideszi jelenti glória, csak narancsárga. Tehát inkább választanám Luther kérdését, mit jelent azonban az Isten ország, és rögvest hozzátenném Jézusnak. Amit azonban pontos érdekek is tovább, a szinoptikus evangéliumok tükrében. Így az általam választott cím a következő lenne, mit jelent azonban az Isten országa Jézusnak a szinoptikus evangéliumok tükrében. Mielőtt azonban bárki azt gondolna, hogy ezzel roppantmódon leszűkítettem a témámat, könnyítve saját feladatomon, annak csalódást kell okoznom, hiszen az Isten mennyek országa kifejezés összesen 162 alkalommal jelent meg az Új Szövetség lapjain, ebből 121 esetben a szinoptikus evangéliumokban, és szinte minden alkalommal Jézus beszél arról. Jól lehet a statisztikában, csak akkor hiszek, ha én hamisítottam, nem feltétlenül kell tehát megbíznunk, azért ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy az Isten országáról szóló tanítás központi szerepet kapott Jézusnál. Majd az ebből táplálkozó gyülekezeti tanításban, amit az is bizonyított, a bazileia kifejezés önmagában állva is megjelenik az evangéliumokban, és jelentése ez esetben is egyértelmű. Persze, azzal is tisztában kell lennünk, hogy amikor Jézus tanításáról szólunk, és ezért szerepel a címben a szinoptikus evangéliumok tükrében, az evangéliumok írói bizonyosan számos esetben változtattak a názáreti eredeti szavain, mely változtatások hátterében tudatos döntések, lásd teológiai koncepciók, gyülekezeti tapasztalás és a többi, éppen úgy megjelennek, mint örökül kapott tradíciók, amiken a szinoptikusok nem, ellentétben azok továbbadói alakíthattak korábban. Ezen tények ismeretében tegyünk kísérletet arra, hogy felvázoljuk témánkat két altéma köré csoportosítva a mondani valót. Az első Isten országa az Ószövetségben, a második Isten országa Jézus tanításában. Azért tartom szükségesnek az ószövetségi háttér fölvázolását, egy kicsit ezzel, mint biblika teológiai vá téve ezt az előadást, mert ugye az nem kérdés, hogy Jézus ezt ismerte, ezt a tradíciót használta akkor, amikor Isten országáról beszél. Nem kérdőjelezhető meg az sem, hogy az Ószövetség népe számára egy eszkatológiai esemény metaforájaként jelent meg Jahve királysága. Ami a fogság utáni eszkatológiai elképzeléseket illeti, Forer öt alapformát különböztet meg. Ezek részletes áttekintésére most nincs mód, viszont roppant érdekesek azok a pontok, amelyek közösek bennük. Ezek a pontok a következőek. Az eszkatológikus eseményekben az első helyet foglalja el a világhatalmak és a népek hatalmának megdöntése, illetve elpusztítása. Izrael megszabadítása és megváltása, ami együtt jár a közösség megtisztításával és a szétszóratott zsidóság összegyűjtésével Jeruzsálemben. Ennek a szent közösségnek Isten paradicsomi állapotokat teremt, miközben elkezdődik Jahve közvetlen hatalma, vagy a messiásé, aki az ő emberi képviselője a világban. Végezetül konstans eleme ezeknek az elképzeléseknek, hogy a népek, vagy azok maradéka megtér. Ez az uralom tehát univerzális lesz majd, térben és időben, de mégis Izrael népe lesz annak fókuszában, illetve a templom, amely a mennyei és földi világ találkozási pontjaként a kultusz központjává válik minden nép számára. Más szavakkal, a nemzeti megszentelődés annyiban bír univerzális aspektussal, amennyiben más, esetleg minden nép az eljövendő korszak megvalósulásában érintett lesz, hiszen a történelemben fog mindez történni. Az így kialakult eszkatológia struktúrája meglehetősen szerteágazó, számos elemet tartalmaz, amelyek viszont szoros kapcsolatban állnak egymással, szerves egységet alkotva. Nyilván minden igyekezetünk ellenére sok kérdést nem fogunk érinteni, mindazonáltal teljesen igény nélkül áttekintünk néhány fontosabb momentumot. Első alkalommal Istennel, mint uralkodóval az Exodus 15-18-ban találkozunk. Külön hangsúlyt ad ennek a szövegnek, hogy ez az első reakció Isten csodájára, és ugyancsak ez az első profétikus formában megfogalmazott imádság, ilyen poétikus formában megfogalmazott imádság a Biblia lapjai. Isten dicsőíti a Szentíró, aki megszabadítja népét az ellenségtől, bármilyen hatalmas legyen is, és nem csak az aktuális helyzetről szól, miszerint lovasával a tengerbe vetett, de általánosan fogalmazza meg Isten küzdelmét választott népe ellenségeivel szemben. Lásd, filiszteusok, Edom, Moab, Kánaán. Továbbá már itt egyértelművé válik, hogy Jahve a népét az ellenséges fegyvereken túl az istenekkel szemben is oltalmazza. Vagyis nem csupán a teljes földkerekség, de az ember számára elérhetetlen régió is Jahve uralma alá tartozik. Különösen izgalmas látni, hogy az univerzalitás, Istennek az egész földre kiható hatalma időben legközelebb majd Deutero Ézsaiás teológiájában munkan elénk, és az idegen hatalomtól elszenvedett elnyomás adja életerejét, dinamikáját. Nyilván ennek köszönhető, hogy a pogányok üdvösségének kérdése nem önálló témája ennek a gondolkodásnak, hanem Izrael üdvösségéhez kapcsolódik. Isten eljövendő uralmában az válik ismét egyé, ami a történelemben széttört, elvált egymástól, a földi és a mennyei valóság. És amikor ez bekövetkezik, amikor eljön, beköszön a béke, a földön is láthatóvá válik színről színre hatalma, akkor lakomát készít majd a népeknek, véget vet a halál hatalmának és letörli a könnyet minden arcról. A két korszak között egyértelmű kapcsolatnak tekinthetjük, hogy mindkettő egy fordulóponton látja megjelenni Isten kezének a munkáját, és mindkettő a fogságból való szabadulás fellélegzésének terméke. A múlt bűnei miatti büntetés ideje a jelen, amiből meg kell és lehet gyógyulni a népnek. Külön ki kell emelnünk, hogy a bűnben az egész emberiség osztozik, mivel a noéi törvényeket mindenki megszegte. Ahogyan a történelmi szabadulás a közelmúlt része, hogy nem meglepő, hogy ezek után az új korszak úgy jelenik meg, mint ami közvetlenül a küszöbön áll, vagyis Isten uralmáról nem csupán, mint eljövendő eseményről tud Ézsaiás. Az Ószövetség legrégebbre datálható Istenről mint királyról beszámoló szövege az Ézsaiás 6.1.5 trónterem víziója. Jahvét a trónján ülve látja a prófét, akit angyalok serege vesz körül. Őt, mint a seregek urát szólítják meg, akinek dicsősége betölti az egész földet. Ez a kijelentés pedig azt is egyértelművé teszi, hogy másfajta emberi dicsőségnek nincsen helye a mindenkori jelenben. Ahogyan Isten a teremtője a világnak, úgy most is uralkodik, és uralma akárcsak létezése örökké való. Ennek a meggyőződésnek talán az egyik legveretesebb megfogalmazását láthatjuk a trónon ülő Jahvét ábrázoló zsoltárokban 93, 96, 97, 99. Mindazonáltal ebben az esetben sem kerülhető meg a kérdés, hogy mindez miként jelenik meg a hívő számára a valóságban, hiszen ebbe a trónterembe betekintést csak néhány kiválasztott kaphat, ha pedig körülnéznek a világban, bizony inkább gonoszságot, mint sem Isten uralmát látják, ami jogosan gerjeszti haragra az urat, teszi ítélővé a népek felett. A majdnem eljövendő napon Isten uralmának földi megjelenéséről két meggyőződéssel találkozunk a fogság utáni korszak gondolkodásában. Az első szerint Jahve maga gyakorolja majd uralkodói hatalmát, a másik elgondolásban a messiás jelenik meg, mint az uralkodói hatalom képviselője, aki csupán helytartó ebben az összefüggésben. Ugyancsak fontos látni, miért is következik be az új korszak Isten uralmának. Deuteronomium Ézsaiás szerint ez kizárólag az Úr megváltó akarata. Ebből adódóan a megtérés sem nem előfeltétele, sem nem eszköze a megbocsátásnak, hanem következménye. Mivel Isten megbocsájtott és megbocsájt, az embernek meg kell térnie. Ennek éppen ellenkezőjével találkozunk a Zakariás 1.3-ban, ahol a megtérés előfeltétele lesz Isten népéhez térésének, vagyis az üdvkorszak beköszönte előfeltételhez van kötve. A két meggyőződés ugyanolyan súllyal esik a latba. Bármelyik legyen is azonban, az is egyértelműnek tűnik, hogy a változás tekintetében is legalább két, de inkább három ugyanennyire eltérő vélemény szóhoz jut a profétáknál. Az egyik álláspont szerint ezek az események nem a világ végét hozzák el, hanem a népek történelmében zajlanak le. Ezzel szemben pedig megjelenik az a vélemény is, amelyik a teljes világégéssel számol. A harmadik szerint egy korábbi korszak visszaállítása következik majd be, vagy olyan módon, mely várakozásra a kozmosz újjászületésében csúcsosodnak ki. Ez a mondat értelmetlen volt, elnézést kérek érte, majd ezt át kell néznem, valamit kifelejtettem. Az ebből az áttekintésből is világossá vált, hogy Izrael Isten eljövendő uralmát alapvetően azért várja, mert a világ, amiben él, istentelenné vált. Hiszen istentelen pogányok uralkodnak, és még a zsidóság körében is árulók segítik az igazak elnyomását. Deuteronomium Ézsaiás teológiája óriási hatást gyakorolt a fogság utáni korszak és széles körben elfogadásra talált. Míglen tévútra nem futott, a közeli véget váró kisebb csoportok szekták elszigetelődésében. Újra és újra talált követőket, végül feloldódott az eszkatológiában, majd az apokaliptikus váradalmakban. Ha sommásan akarjuk megfogalmazni, a magukat igaznak hívők annál inkább szektásodtak el a zsidóságon belül, minél nagyobbnak gondolták népükben az elnyomókkal együttműködők, a gonoszak számát. Egy dologban azonban minden igaz egyetértett, a világ gonosszá vált. Éppen ezért Istennek mindenek előtt le kell győznie a gonoszt, amely már a kezdetektől keseríti az ember életét, ebben pedig az igazak lesznek a szövetségesei, legyen az egy igaz földi király, vagy az igazak egy pusztában kivándorlott maroknyi csoportja. Elérkeztünk a következő ponthoz, innentől kezdve egy kis otthonosabban mozgok a témában. Az Isten országa Jézus tanításában. A világban megjelenő gonosz legyőzésével kell tehát kezdődnie Isten uralma láthatóvá válásának. Jézus számára a sátán bukásának látomása, Lukács 10.18, nyilvánvalóan nem Isten országának jövőbeli eljövetelét jelölte, sokkal inkább úgy értelmezte azt, mint egyértelmű következményét Isten országa eljövetelének. Számára ez jelen idejűvé tette a végidő eseményeit, a majd mostá vált. amely egyben az események visszafordíthatatlanságát is egyértelművé tette. Ha pedig Isten a sátán hatalmának véget vetett a mennyben, és uralmát felállította, akkor ez annak folytatására hív a Földön is. Ez pedig nem valamiféle apokaliptikus végítéletet jelent a Földön, sokkal inkább az adott pillanatban megvalósuló eseményekre vonatkozik, amelyeknek legékesebb bizonyítéka éppen a gonosz lelkek kiűzései lesznek, a gyógyítások és a csodák, amik még ellenfelei sem kérdőjeleznek meg Jézusnak. Ezek az események egyértelműen jelzik azt a változást, amire keresztelő által feltett kérdésre adott válasz is céloz, ahol immáron egyértelmű, hogy valamiféle új, folyamatos, jelenben gondolkodó időszámítás kezdődött, amely gondolkodás Isten szeretete határozza meg. És éppen kérdésfeltevés árulja a János, noha sok mindenben túlszárnyalta a múlt nagy alakjait, mégiscsak a múlt utolsó képviselője lesz. Ugyanakkor ő, csak Jézus, majd a názáreti tanítványai is, mégiscsak Isten országáról szólt, ami elképzelhetetlen a közöttük fennálló szoros kapcsolat nélkül, mint ahogyan a zsidó apokaliptikus tradíciót is feltétlenül látnunk kell tanításuk hátterében. Keresztelő értetlensége pedig valahol mégiscsak érthetővé válik abban a pillanatban, amikor azt látjuk, Jézus markánsan eltér az apokaliptikus meggyőződéstől, amennyiben nem tesz többé különbséget a jelenlegi és az eljövendő ajón között. Nem tekinthető véletlennek, hogy Jézus maga is a legplasztikusabban hasonlatok formájában tud szólni erről az eseményről. Mint ami már jelen van, magától munkálkodik, de mégsem látványosan, hanem rejtve, hogy egyszer majd hatalmasként jelenjen meg. Viszont ennek ellenére mindenre hatást gyakorol. A hasonlatok nem csupán azt mutatják meg Isten országa, hogyan működik a teljesen normális hétköznapokban, hanem azt akarják elérni, hogy Isten országa működjön is a teljesen normális hétköznapokban. Ez az egyik legfontosabb sajátossága a mennyek országának, miszerint eseményként, történésként jelenik meg előttünk. Ez a tulajdonsága képes feloldani azt az ellentétet is, amit annak jelen idejűségéről és jövő idejűségéről olvashatunk. Hiszen mivel folyamatos esemény, így természetes, hogy időbeli kiterjedése van. Viszont éppen azáltal, hogy bármikor bekövetkezhet, a jelen minősített jelenné teszi, és az ember lépéskényszerbe hozza. Persze itt azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy éppen az idő kérdéskörében a tradíció is sok változást hajtott végre a ránk hagyományozott anyagon. Ahogyan az Horn kifejti cikkében, megvizsgálva az Isten országáról, illetve mennyek országáról szóló logionokat, míg egyes, feltehetőleg autentikus jézusi kijelentésekben Isten országának prezentikus értelmezésén van a túlsúly, addig más, autentikus logionokban a jövő idejűség dominált. Ugyancsak, és ez egy nagyon fontos kijelentés, a jövő idejűségen van a hangsúly, a gyülekezet, illetve az evangéliumok redaktorai által alkotott logionok esetében is. Ami igazán izgalmassá teszi ezt a tényt Jézus szavában, az a kezdőpont kijelölése. Vagyis az az állítás és megtapasztalás, hogy mindez a názáreti működésével veszi kezdetét, és a jövőben éri el végső célját. Erre utal a mi atyánk kérése is, jöjjön a te országod. Furcsának és nehezen értelmezhetőnek számunkra éppen azért tűnik, mert a mi történelem szemléletünk kontinuitásával szemben Jézus történelem szemlélete éppen a diszkontinuitásból indul ki, pontosabban, míg mi a történelem kontinuitásából indulunk ki, addig Jézus tanításában saját személye kontinuitása válik igazán fontossá. Valamint ehhez járul még sok esetben az események általunk logikusnak feltételezett menetének felborítása. Ilyen például Lukács 18.1.8-ban a hamis bíróról szóló példázat, vagy a szőlőmunkásokról szóló a Máté 20.1.15-ben. A logikátlanságban úgy vélhetjük a legmeglepőbb belátnunk, miszerint a gondolkodásunkkal, amivel egyébként Istent is megérteni igyekszünk, éppen szembe megy Jézus ábrázolásában Isten gondolkodása. ha úgy tetszik, szuverén cselekvő, amely szuverenitás extravaganciának tűnik a szemünkben. Éppen ezen megfigyelések alapján nem lehet kétséges számunkra, hogy az egyetlen beszédmód, ami képes kifejezni Isten országának sokféle vonatkozását, az a példázat lesz. Isten országa azonban nem csak időben jelenik meg Jézus tanításában, hanem térben is. Térben, mint amiben létezhetünk, és tér, amiben bejuthatunk, és hely, ahonnan az ember saját magát ki is rekesztheti, ha fontosabbnak ítél bármi más, mint bejutni oda. Jézus tanításában roppant markánsan jelenik meg Deuteró Ézsaiás teológiai gondolkodása, akinél még a végső időkben nyílik majd lehetőség arra, hogy beléphessenek zsidók és pogányok Isten országába. Ezzel szemben feltűnő, hogy Jézus sok esetben úgy beszél Isten országáról, ahogyan a rabbik az eljövendő agyonról szóltak. Ilyen képek például az eszkatológikus étkezés, nagyjá lenni Isten országában, eljutni Isten országába, örökölni, elkészíteni azt. Ez is egy utalás Isten országa kozmikus, univerzális és eszkatológikus karakterére Jézusnál. Ugyanakkor ebből a tanításból szinte teljesen hiányzik az ellenség képe. Például említhetnénk a rómaiakat, ugye, akik Qumránban mint ellenség jelennek meg. Azzal kizárólag olyan összefüggésben találkozunk, mint akit szeretni kell. Miközben arról nyilván lehet vitát nyitni, hogy ki az ember barátja. Még inkább arról, hogy ki a fele barátja. Az ellenség szeretete mindezen kategóriákat feleslegessé teszi. A názáreti tudatosan fordul a kirekesztettek felé és vállal velük közösséget. Még akkor is, ha ezzel alkalmanként meg is botránkoztat másokat, mert ezen cselekedeteiben Jahve uralkodói szándéka tűnik fel, akit a szeretet határoz meg. Jézus Isten országáról szóló igehirdetésének, tehát az egyik legmarkánsabb következménye az ebből fakadó etikai tanítás, hiszen bejutni oda cselekvést követel meg az embertől. Jézus földi munkája egyértelművé teszi, hogy az üdvösség feltétel nélkül érvényes, és bárki bejuthat abba, legyen bár bűnös, vagy kitaszított. Nincsen előfeltétel, amit először teljesíteni kell. Az üdvösség egy lehetőség, amit el lehet fogadni. Jézus etikai követelései meglehetősen élesek. Idézném a képen a feliratot, a fele barát szeretetét komolyan gondoltam, azt hiszem ez volt. Sőt, az ellenség szeretetét is komolyan gondoltam. Úgy fogalmazhatnánk meg ezt a legjobban, hogy Jézus etikájában alapelvé képes tenni azt, amit csak a végidők rögtöni, a következő pillanatban beköszönő megjelenésének fényében lennénk képesek mi magunk saját erőből megcselekedni. Hogyha mai szófordulattal akarnék élni, akkor ezt már fél lábon is kibírjuk. Alapelven nyilván képesek vagyunk boldogok lenni. Sírás közben, fájdalom közben. Jézus ezt alapelvé teszi. Más szavakkal Jézus a mindennapok normájává teszi, amit az embernek csak egy adott, megérintett pillanatban adatik meg átélnie. Ilyen például boldogságot érezni a lelki vagy effektív szociális szegénységben, boldogságot érezni a sírásban, az éhezésben, az üldözések között. Vagy a szeretet az Atya minden teremtménye iránt, még akkor is, ha az éppen az ellenségünk. Ezt átélnünk napjainkban, a normális hétköznapokban punktális. Csak néha érezzük ezt az érzést, sírás közben, hogy boldog vagyunk. Vagy sírás után, de jól kisírtuk magunkból a fájdalmat. Jézus ezt teszi alapelvé. Ezt a boldogságot kell éreznünk mindig. Külön ki kell emelnünk, hogy a kirekesztettekhez fordulás és az ellenség szeretete legplasztikusabban a pogányokhoz való viszonyban ölt alakot, akik mindkét negatív kategóriát tökéletesen betöltik a zsidó gondolkodás szerint. Az egyértelmű, hogy Jézus az Ószövetségben karakteres Izrael centrikusságot nem hagyja el. Sőt, saját népét igyekszik megszólítani csak igazán. Ugyanakkor, míg a zsidóság apokaliptikus váradalmaiban Isten uralmához, országához majdnem mindig hozzákapcsolódik a pogányok feletti győzelme reménye, de legalábbis a pogányok megtérése és ezzel Izrael Istenének feltétlen elismerése, addig azáltal, hogy Jézus igehirdetésében ez az ország jelenvalóvá is válik, megnyílik annak a lehetősége, hogy a pogányok már most csatlakozhassanak ehhez a gyülekezethez. Jézus tehát azzal az igénnyel lép fel, hogy megjelenítse Isten országát cselekedeteiben és személyében, és tőlünk sem vár el ennél kevesebben. Etikai tanítása erejét Isten országa ennek megtapasztalása adja. Ha pedig arra keresünk példát, hogy az Isten országáról szóló tanítás időbeli és térbeli vetülete miben találja meg metszéspontját, akkor az étkezéseket említhetnénk. Ahogyan fentebb láthattuk, Isten lakomája, vendégsége a zsidó tradícióban is fontos momentum a végidőknek. Jézus ismerte ezt a tradíciót, de arra nem csupán, mint egyfajta jövőbeli eseményre utal, hanem megdöbbentő étkezési szokásaival és étkezési csodáival példát mutat és ízelítőt is ad abból a majdan eljövendőből. A jövő Jézus asztalánál jelenné válik, és bárki beléphet oda. Ebből az aspektusból szemlélve pedig már egyáltalán nem is érezzük annyira szarkasztikusnak Alfred Loisy kijelentését: Jézus Isten országát hirdette, és jött az egyház. Köszönöm szépen a figyelmet!